irgalmadat, hogy te benned, háromságos egyisten, mindig megtalálja a remény forrását. Örök Atya, fiat fájdalmas szenvedéséért és feltámadásáért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Végső tiszteletadással búcsúztak szombaton Ferenc pápától. A katolikus egyház fő előtt 200 000-es tömeg tisztelgett a Szent Péter Bazilika előtti téren. A pápa lelki üdvéért Giovanni Battistare bíboros, a bíborosi kollégium 91 éves dékánja gyászmisét mutatott be. Szent beszédében méltatta Ferenc pápa életművét a Szentatyának az oltár elé helyezett lezárt koporsója előtt. Ferenc pápa közvetlenségét, a szegények, a menekültek, a periférián élők iránti elkötelezettségét és a béke melletti kiállását hangsúlyozta Giovanni Battistare bíboros. A gyászmise után a Szentatya koporsóját fehér pápa mobilra helyezték, mely őt a városon keresztül a Santa Maria Maggiore bazilikáig végső nyughelyéig vitte. A bazilikában a sírbatétel szertartása a Szentatya végakaratának megfelelően privát módon történt, csak a hivatalosan erre kijelölt személyek és a pápa családtagjai voltak jelen. Személyi változások történtek a kormányban, a Nemzetgazdasági Minisztériumban kineveztek egy helyettes államtitkárt, a miniszterelnöki kabinetirodából egy pedig lemondott, írja a Híradó portálja. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter javaslatára Lukács Zsuzsannát 2025. április 25-i hatállyal kinevezték a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává. Nem ez volt az egyetlen személyi változás a kormányzatban. Egy miniszterelnöki határozat szerint lemondott hivataláról Benkő Tamás János, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkára. Megbízatása április 30-án szűnik meg. Támogatják a kormány inflációs intézkedéseit, ugyanakkor számítanak az árrésstop májusi kivezetésére a hazai élelmiszerkiskereskedők, írja az Index az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye alapján. Az OKS szerint az intézkedés oka a magas infláció volt, ami most már csökkenő pályára állt. Ezért bíznak abban, hogy a kivezetésre minél előbb sor kerül, mivel annak hátrányos hatásai az idő múlásával halmozódnak a kiskereskedők és a beszállítók üzletvitelében. A magyar fogyasztók érdeke is az, hogy magas színvonalon, jó áron szolgálják ki őket a kereskedők, fogalmazott közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség. A rövid ellátási láncok fejlesztésének kialakításának támogatására új pályázat jelent meg 1,6 milliárd forint keretösszeggel. A támogatási kérelmek benyújtására pedig május 14-től lesz lehetőség, jelentette be Feldman Zsolt. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára kiemelte, a felhívás fő célja a közvetlen termelői értékesítés erősítése, ami a gazdálkodóknak és a fogyasztóknak egyaránt előnyös. A rövid ellátási láncnak köszönhetően a termelő által előállított élelmiszer értékesítése a lehető legkevesebb köztes szereplőn keresztül történik a fogyasztók számára, így a termék eredete egyértelmű és nyomon követhető. Bővítette a kormány az egyedi döntéssel nyújtható kutatásfejlesztési beruházási támogatásokra jogosult kisvállalkozások körét, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, az eddigi 100 helyett a legalább 50 főt foglalkoztató vállalatok is kaphatnak támogatást, ha szabadalmaikat Magyarországon jelentik be. A Ryanair 2025-től jelentősen módosítja szabályzatát, írja a repjegy.hu. Ha az új előírások befolyásolják a becsekkolás folyamatát, sőt még azt is, hogyan kell megérkezni a repülőtérre. Hogy elkerüljük a váratlan kiadásokat és bosszúságokat, az alábbiakra kell figyelni. 2025 májusától a Ryanair teljesen megszünteti a papíralapú beszállókártyákat, így minden utasnak kizárólag digitálisan kell majd igazolnia magát a beszállás során. Az új rendszer értelmében a mobil beszállókártya kötelezővé válik, és azt kizárólag a Ryanair alkalmazáson keresztül lehet majd elérni. Híreink végén az időjárásról. Általában derült száraz időben lesz részünk, de a délkeleti tájakon gomoly felhős idő várható, ott kis eséllyel egy-egy zápor előfordulhat. A többfelé élénk északkeleti szelet az északi középhegységben és az északalföldön helyenként erős lökések kísérhetik, majd délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű. Késő estére 7 és 16 fok közé hűl le a levegő.
Reklám. Megjelent az új ember, Ferenc pápa külön száma. A tartalomból. A népek pápája volt. Erdő Péter bíboros prímás részvédtávirata Ferenc pápa halálára. A remény embere. Veres András győri megyés püspök az MKPK elnökének írása. A Szent Atya, aki Radnótit idézte. Az Úr ma és örökké él. Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete. Keresse az új ember külön számát a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Olcsó, jó ízű, sokáig eltartható, mindig van otthon és sokféleképpen felhasználható, variálható. Kedvező élettani tulajdonságainak köszönhetően akár krumplin is lehetne élni, főleg ha ízletesen, változatosan készítjük. Sütőben, olajban, tepsiben sült krumpli, főtt krumpli, burgonyapüré, petrezselymes újburgonya, paprikás krumpli, rakott krumpli, rösz, tíz trapacska, burgonyasaláta, tócsni vagy nyoki, és még hosszan lehetne folytatni a sort, mennyiféle formában is szeretjük, készítjük a burgonyát, kolompért vagy pityókát. Persze nem csak nálunk nagy kedvenc, de a világ szinte minden sarkában kerülnek tányérokra népszerű burgonyás fogások. Igazi átváltozó művész a konyhában sülhet ropogósra, főhet krémesre, lehet előétel, főétel és desszertnek is használható. Szinte minden fűszer illik hozzá, ha leves lesz belőle, majoránnal, babérlevél jó hatásul mellé, a magyaros krumplis fogásokból pedig nem hiányozhat a piros paprika sem. Süje Károlyné Klárika az Alföldön rendszeresen főzött gölődinlevest és ókrumplival készült tészta ételek receptjeit osztja meg velünk.
Most egy olyan leves lenne, nem a hagyományos krumpli leveseket mondanám, hanem az a tészta, amiből készül a gombóc, a krumpli lángos, a nudli, ugyanez a gombóc levesnek is az alapja. Ez egy főleg alföldi leves, mert szuhakálóban nem főztünk ilyet soha. És itt pedig anyósom rendszeresen főzött, akkor mindig készített vagy gombócot, vagy nudlit mellé. Lehetett ezt ilyen kosztümlevesnek is, vagy kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe. De itt az Alföldön hívják még gölődinlevesnek, gölödénynek is, tehát ez ilyen tájnyelve meg lehet. Én, ahogy anyuka is olyankor készítette ezt a levest, amikor már említettem, hogy nudlit vagy gombócot főztünk, vagy én már krumplilángost is szoktam sütni, ez viszont szuhakálóban volt divat. Itt az Alföldön nem ismerik ezt. Az alaptészta hozzávalóit szeretném most elmondani. 1 kiló krumpli, 1 evőkanál hideg zsír, 1 tojás, 1 teáskanál só, és körülbelül 25 deka liszt, de a liszt mennyisége egyrészt a krumpli minősége és a liszt minősége is meghatározó, tehát ez csak egy hozzávetőleges mennyiséget mondok. Hát a leves pedig úgy készítem, a leveshez bármilyen húsos csont, ez lehet karaj vagy csirke aprólék, bármi ilyesmi, leveszöldségek, a szokásos sárgarépa, fehérépa, zöldség, zeller, karalábé, paprika, paradicsom, és zöld fűszereknek petrezselyem, zellerlevél, lestyánlevél lehet hozzá, és hasonlóan készítjük, mint a tárkonyos sakulevest, amit az előző adásban már említettem, tehát a húsos csontokat kicsit megpároljuk, majd felöntjük vízzel, megsózzuk, és a hústól függően a főzés ideje az határozza meg. A zöldségeket megtisztítjuk, felkockázzuk, vagy felkarikázzuk, és ezt is külön megpároljuk, főleg a sárgarépa párolása során aranyszint kölcsönöz a zsiradéknak, és így a levesünk is ehhez nem szükséges piros paprikát tennünk. A tésztához pedig a krumplit megmossuk jó alaposan, sós vízbe megfőzzük héjastól, és még melegen óvatosan lehúzzuk a héját, és krumpli nyomóval átnyomjuk ezt is melegen, mert mikor már megdermed a krumpli, akkor erő kell hozzá, hogy ember legyen a talpán, aki összenyomja. De ezzel a hagyományos krumpli nyomóval, hogy szép sima legyen. Krumpli törővel nem tudjuk annyira simára törni, vagy nagyon sokáig kell törögetni. A liszttel elkeverjük, hozzáadjuk a zsírt, az 1 tojást és a sót. Összegyúrjuk. Az 1/4 részét szoktam én elvenni a leves gombóchoz, a többit pedig a szilvás gombóchoz vagy egyébhez használjuk, és akkor ebből pici kis gombócokat formálunk. Mindig meg szoktam zsírozni a kezemet, és akkor nem ravad oda egyrészt a krumplis tészta, másrészt pedig könnyen, és akkor tálcára előkészítem. Ezt mindig megcsinálom az elején. Hát ezt főleg akkor is szoktam készíteni, amikor unokák vannak körülöttem, mert a levesbe a gombócokat nagyon ügyesen tudják ők is, már kicsik is, mert gombócokat szoktak gyurmából is formázni, vagy homokból is, bár az rögtön szétesik, de ebben mindig nagy segítségemre vannak az unokák, azelőtt meg a gyerekeim, amikor kicsik voltak. És akkor megvárjuk, hogy megfőjön a hús, a zöldség a levesbe, és akkor szépen belerakjuk. Még ebbe is ugye a kezünkről egy kis zsiradék kerül, tehát óvatosan kell bánni a zsírral, amikor pároljuk a zöldségeket, vagy a húst is, bár én a hús alá nem szoktam tenni, mert mindegyiknek van annyi kis zsírja, hogy a saját zsírján egy picit megpirul, és akkor ezt hozzárakjuk. Na most a szilvás gombóchoz ugyanígy, ahogy elkészül az a tészta, Tehát elég jól meg kell lisztezni a nyújtódeszkát, hogy ne ragadjon oda, és 5x5 centis kockákra szoktam vágni, és a közepére tesszük a kimagozott szilvát, amelynek a közepére, tehát a szilvamag helyére egy mokáskanálnyi fahéjas kristálycukrot teszünk, hogy édes legyen ez az egész, és ugyanígy készül, ha a szilvalekvárral készítjük, mert télen, ha nincs, vagy nem fogyasztottunk le, meg ha lefogyasztjuk, az már eléggé nedves lesz, tehát télen jobban szeretem a szilvalekvárral készíteni, és akkor összehajtogatjuk, és ez gombócot formálunk belőle. Anyósom, ő mindig hosszúkásra formálta, nem kerek gombócokat csinált, hanem inkább oválisokat, és ehhez mindig 15-20 deka vajat felmelegítek, zsemlemorzsát szórok bele, és világosra pirítjuk. És akkor a gombócokat forrásba levő sós vízbe tesszük felfőni, és ha feljön a víz tetejére, akkor egyet ketté vágunk, és ha nem ragad a tészta közepe, akkor már jó a gombócunk, és szűrőkanállal kiszedjük, lecsepegtetjük. Ha esetleg mázgás lenne, akkor le is öblítjük, mert előfordul, hogy esetleg útközben, menet közben a tészta, ha olyan a krumpli vagy a liszt, akkor lehet, hogy egy kicsit ragadósá válik, és akkor amikor kiszedjük, lecsöpögött, akkor összekeverjük a pirított zsemlemorzsával, és megszórjuk fahéjas porcukorral, és mellé egy kanál vaníliás cukorral összekevert tejfölt is tehetünk, ezzel még finomabbá tesszük a gombócot. Ősszel a szilva szezonban érdemes több szilvás gombócot készíteni. Az előbb elmondottak szerint, mert már őszre, mire bejön a szilva szezon, akkor már újra alkalmas lesz a krumpli arra, hogy ilyen tésztát készítsünk, és adagokba lefagyaszthatjuk. A fogyasztása előtt pedig a sütőbe felmelegítjük ezt. Néhány napja itt egy török szentmiklósi asszonytól, Maricától hallottam, hogy ő ősszel mindig 100 gombócot szokott készíteni, és el is készíti teljesen morzsáig mindent, és úgy fagyasztja le, és az Amerikában élő fia és az unokájának ez a kedvence, amikor hazajönnek az év bármely szakában, van szilvás gombóc számukra, ez nagyon kis aranyos történet volt. Most ebből a tésztából készítettük mi szuhakálóba a krumpli lángost, itt az Alföldön nem ismerik ezt a változatot. Édesanyám és nagymamám is gyakran sütötték, ha Budapestre mentünk, mert nagymama után ott lakott a másik lányánál, és mindig ezzel kedveskedett, ha mentünk. Én nagyon szeretem mai napig is. És hát a tésztából egy ilyen gyermekökrömnyi cipókat formázunk, lisztezett deszkán kinyújtjuk tányérnagyságúra. Gyermekkoromban még a Sparher második platnyán sütöttük mindkét oldalát, ilyen rózsaszínűre, egy picit felhólyagosodott, egy kis barnás foltok is voltak rajta. Most pedig a gáztűzhelyhez az öcsém készített egy vastagabb lemezt, egy 25 cm átmérőjűt, és ezen sütöm a krumpli lángost. Ez a hagyományos üzletbe beszerezhető lángelosztó, ez nem alkalmas rá, mert ez gyorsabban pirítaná, és akkor megég. És ehhez szintén legalább egy 20 deka vajat szoktam rózsaszínűre pirítani, ezt többször meg kell kevergetni, hogy kisül belőle az a víz, és akkor ezt mindig, ahogy megsül egy-egy lángos, akkor ecsettel megkenjük ezzel a meleg vajjal. Először ketté hagyjuk, és akkor még azt a részét is, a felét is megvajazzuk, és utána még egyet hajtunk rajta, tehát négy felé van hajtva, és így rakjuk a tányéra, ezt nem sodorjuk fel, mint a palacsintát. És akkor így négy elfér egymás mellett egy tányéron, de egymásra is rakható, akkor nem hűl ki annyira gyorsan. Az öcsém is olyannyira szerette, hogy édesanyám, mikor katona volt, az öcsém még a laktanyába is küldött neki krumpli lángost, Kiskunhalason volt katona, és a katonatársai kérdezték, hogy hát ez meg mi, Gabi? A válasza ez volt rá, hogy kloffolt tészta. Ez mindig eszembe jut, ez a történet, ha a krumpli lángosról van szó. Tényleg nagyon szerette, hát most el lehet képzelni, hogy legalább harmad-negyed napra érkezett meg az a csomag, de ő még akkor is nagyon meg sem, nem is volt még abban az időben mikró, hogy megmelegíthette volna, de úgy hidegen is megette. Hát a főtt krumpliból hozzáadásával nagyon finom pogácsa is készíthető. Én három receptet szeretnék önökkel megosztani, mindegyikhez fűződik egy-egy kis történet is. Az első, ez a hamuba sült pogácsa. Hát ezt elfogultság nélkül sem nagyon tudom elmondani, mert ezt a receptet még Karesz fiam kézírásával őrzöm. Ő 5 éve adta át a lelkét a teremtőjének. Szentendrén jártunk a skanzenbe, és annyira érdekelte ott a kemencébe sütött pogácsa, hogy nem is vettem észre, hogy mikor írta fel ezt a receptet, és háromféle változata van, de van egy alaptészta, és akkor ezt elmondanám. Hát ott meg ugye a kemencébe, hogy kiszedték, hát utánozhatatlanul finom volt. A alaptésztához 1 kiló liszt szükséges, 5 deka só, 5 deka élesztő és 6-7 deci tej. Ezt ugye megkelesztjük az élesztőt, ahogy már többször is elmondtam, hogy langyos tejbe, ugyanígy cukrot nem írnak, de én javasolnék ehhez még 1 kanál cukrot, beletesszük ebbe a meglangyosított tejbe, belemorzsoljuk az élesztőt és szórunk rá lisztet, kovászt készítünk, ezt már említettem több adásba is, de egyszer már biztos, hogy érdemes kovászként megkeleszteni az élesztőt, mert akkor bármilyen élesztős tésztát eszünk, nem érezzük az élesztő ízét, ha meg csak simán belenc szórjuk, akkor igen. És akkor ebből egy tésztát dagasztunk. Na most a krumplis pogácsához kell még 25 deka vaj vagy margarin, és 20 deka krumpli melegen áttörve. Ugyanehhez az alaptésztát készíthetjük vajasnak, ehhez szintén 25 deka vaj kell, ehhez írt 10 deka cukrot, jó, ha porcukorral csináljuk, és a töpörtyűshöz pedig 10 deka disznózsír, 15 deka töpörtyű és 5 deka cukor szükséges. És hát ez a pogácsa leveles lesz, de miért lesz leveles? Tehát a válasz pedig hajtogatás előtt a kiterített tésztán szét kell kenni a zsiradékot, vaj, margarin, zsír, tepertő, tehát attól függ, hogy mit készítünk a burgonyát, csak akkor hajtogatjuk, illetve nyújtjuk ki 3-szor egymás után, akkor már ezt egyszer elkentük, és akkor még 2-szer hajtogatjuk, és végezetül bevagdossuk, majd sós vízzel átkenjük a pogácsát. Tehát először, ahogy kinyújtjuk, akkor bevagdossuk, és akkor megfelelő pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és ehhez nem tojással kenjük, hanem sós vízzel összekavarva. Tehát nyilván nem túl sok vizet kell összekavarni a sóval, hanem néhány kanálnyit, és azzal megkenni. Hát ezt a receptet úgy őrzöm a fiam kézírásával, és eszembe jut mindig, hogy nagyon érdekelte őt ez a pogácsa. A második pogácsa pedig Törökszent Miklóshoz fűződik, mégpedig egy óvodához, a Damjanics úti óvodában már ezelőtt 25-30 éve is a népi hagyományőrzéssel foglalkoztak, tehát már akkor, amikor még ez nem vált olyan divatossá, mint most már erre ugye külön programok vannak az óvodákban is, és ott gyakran sütötték ezt a pogácsát, és Boda Margótól, az akkori vezető óvónőtől kaptam, mondom, közel 30 éve ezt a receptet. Régebben én is gyakrabban sütöttem, és most, ahogy keresgéltem, előkerült ez a megsárgult lap, amire az a neve így a pogácsának, hogy Dami krumplis pogácsa. Hát ehhez kevesebb lisztel is megpróbálhatjuk, de lehet, hogy a dupla adaggal is jó. Ehhez 50 deka liszt szükséges, 12 deka zsír, vagy vaj, vagy margarin, 30 deka főt áttört krumpli. Ezt is ugyanúgy kell, mint a egyéb krumplis tésztánál, tehát krumpli nyomóval áttörni. 2 deka élesztő, 2 kávéskanál cukor, 3 evőkanál tej, 1 tojás és só. A lisztet a zsírral, a vajjal és a burgonyával eldörzsöljük, hozzáadjuk a tojást, és a langyos tejbe az előbb elmondottak szerint megkelesztett élesztőt, a sót és az egészet jól kidolgozzuk. Hideg helyen pihentetjük, majd negyed óránként 4-szer hajtogatjuk, tehát ez is leveles hajtogatos lesz, és itt az érdekessége a dolognak, hogy minden nyújtás után, mert ugye már benne van a krumpli, a zsiradék, tehát most mivel kenjük meg a hajtogatások közben, kevés tejjel összekevert tojással. Tehát ehhez írja a 3 evőkanál tejet és az 1 tojást még pluszban. Az utolsó hajtogatás után pedig 3 centi vastagra nyújtjuk, közepes nagyságú szaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk és fél óráig keresztjük. És a mekkelt tésztát pedig paprikás tojással megkenjük, ettől lesz gyönyörű piros, és közepes melegsítőbe szép pirosra sütjük. Tehát itt is más a kenés, tehát egy-egy pogácsánál is van már változata annak, hogy az egyiket sós vízzel, a másikat paprikás tojással kenjük. Tehát itt azért több tojás kell, mint ahogy az alapanyagnál elmondtam, mert egyszer teszünk egy tojást a tésztába, egyszer egy tojást elkeverünk tejjel, és harmadszor pedig a paprikával, tehát 3 tojás szükséges hozzá.
A krumplis ételek után térjünk át a gyógynövények világába, hiszen nagyon sok gyógynövény a jó időnek köszönhetően már virágzik. Így most szezonja van a zsájának és hamarosan lántyás útifűnek is. Ezekről a gyógynövényekről mit tudhatunk? Hogyan hasznosíthatjuk őket?
Régen úgy tartották, hogyha zsája nő a kertben, minden betegségtől megmenekül a család. Hát már egyre többen vetnek, vagy lehet venni piacon is zsáját, de érdemes magról vetni, mert utána aztán már szinte kipusztíthatatlan a kertünkből. Hát a zsáját már az ókorban is használták a görögök és a rómaiak is, kígyóharapásra, epilepszia kezelésére, leveleit pedig a sebek kezelésére is ajánlották. A 10. század körül az arab orvosok úgy vélték, a zsája segítségével az emberi élet a halhatatlanságig meghosszabbítható. A keresztes hadjáratok után Európában is megjelent a zsája. A középkori olasz, angol, francia rigmusok maradtak is fenn erre. Miért halna meg az ember, ki kertjébe zsáját termel? Volt egy ilyen. Az 1920-as évek végén jelent meg orvosi javaslat, melyet a zsáját toroköblítőként, torokmandula gyulladás, ingyulladás, fogvinsorvadás, foglazulás, ingyvérzés, szájpenész esetén fogkőoldásra övlögető szerként javasolták naponta többször is. Most a zsájával főzhetünk is, főleg húsféle ételekhez 2-3 zsája levelet beteszünk, akkor nagyon kellemes aromát kölcsönöz a kisült húsnak. Viszont krémnek is használhatjuk. Én tavaly Hajdúszoboszlón vásároltam így, aki krémeket készít ő maga, és most én is kipróbáltam, már gyönyörűen virágzik, és megszedtem a virágját is. Ezt is szintén disznó zsírba megsütöttem, most még áll, a jövő héten újra átmelegítem, és akkor kikavarom. Ez főleg gyulladásos megbetegedésekre jó, mondjuk egy térdizületi gyulladás, hogy nekem mostában nyakam szokott fájni. Néhányszor bekentem, és lazult az a merevedés a nyakamba például, és nagyon kellemes, egy nagyon kicsit halvány zöld színe lesz a krémnek, nem sárga, mint a pongyola pittypangnak, vagy a körömvilág krémnek, mert azok ugye kicsit más árnyalatú sárga a kettő, de azok, ez pedig egy kicsit ilyen halvány, zöldes sárga, és akkor majd, ha kikavarom, akkor berakom a kis tégelyekbe, ráírom, hogy mikor készült, és ajándékoztam is már például a pongyola pittypangból a krémet, és hát ha kinek erre szüksége van, akkor ajándékként is kaphat ilyet. És hát most érdemes szedni, amikor még a hajtásai újja, vagy frissek, a levelét is, de potpuriba is nagyon jó. Én most elhatároztam, hogy nagyon sok fűszer meg gyógynövényem most virágzik, hogy megszedem a virágjait, mert nem mindegyikből akarok magot termelni, és akkor egy ilyen jó kis vegyes, színes, mert a sárgától a liláig sokféle árnyalatú van, most fehér is virágzik, az angyalgyökér például most van virág rajta, azt fogom és felhasználni ezekhez, és egy zsájás mentás szájöblítőt is, ezt elmondanám ennek a receptjét. Na most ezeket most, amit az imént elmondtam, éppen a Heti Nőklapjából merítettem, tehát nem a régi gyógynövényes könyvekből néztem meg, mert ez most annyira kéznél volt az utazás során, olvastam el. Tehát a zsályásmentás szájöblítő pedig 10 g édes köménymagot, 5 g levendula virágot, 10 g menta és zsája levelet, egy teáskanálnyi mennyiséget forrázunk le 2,5 deci vízzel, 15 percig hagyjuk állni, majd lefedve szűrjük le. Rossz lehelet, fogény problémák esetén naponta többször öblögessünk vele. Ha nincs kedvünk főzöskézni, akkor a patikákba, bioboltokba is lehet ilyen szányák, a hártyagért venni, amely zsáját tartalmaz, és évek óta bizonyította hatása is. Hát a zsája gyógyító erejének köszönhetően sok betegségtől óvhatja meg a családot. Termesztése nagyon egyszerű, érdemes cserébe vagy kertbe tartani néhány tövet ebből. Most annyira gazdag lett a zsájám, hogy ott volt a levendula mellett, meg kellett egy kicsit ritkítanom, mert már kezdte elnyomni a levendulát, és gyönyörű a virágja, oda vonza a méhecskéket, és hát még vázában is sokáig el van benne a lakásba, úgyhogy most érdemes ezzel foglalkozni egy kicsit a zsájával. A másik pedig a lándzsás úti fű, hát ezt nem kell igazán ültetni, mert ez mindenütt megterem, de én a kertben egy, ahol vannak a fűszernövényeim, más nem termelek egyébként, hogy oda telepítgettem a kertből, és éppen tegnap néztem a bodzabokrot, hogy most már lehet szedni a virágját, és akkor láttam egy 2 négyzetméteren rengeteg lándzsás úti füvet, úgyhogy majd a fiam vágja a füvet, akkor megkérem, hogy azt a részt hagyja ki, mert azon rengeteg lesz, bár még nem kezdi a virágzás, csak ezt azért mondom, hogy figyeljük, hogy mikor kezd virágozni. Ezt szedjük le a virágját, ez egy ilyen lándzsás, tehát a levele is a lándzsához hasonlóak, vékonyak, tehát nem a széles levelű úti fű, ami sebgyógyításra jó, hanem ez a lándzsás úti fű, ez a vékony, hosszú levelek vannak, és akkor egy ilyen, mint egy porzó, majdnem olyan a virágja, azt érdemes, ahogy kezd virágozni, egy kisebb befőttes üveget kinevezni erre, meggyűjtjük a virágját, belerakunk egy sor virágot a befőttes üvegbe, rá egy sor kristálycukrot, és akkor így rétegezzük, amíg el nem fogy, és ezt később is hozzá lehet tenni a következő mennyiséget, vagy egy újabb üte. És a virágtól, ez nagyon sok mézet tartalmaz, megolvad majd a kristálycukor, és akkor a végén egy folyadék lesz ebből, persze ezt is nyilván le kell szűrni, és hűtőszekrénybe tárolva elrakhatjuk, és egy szirup lesz belőle, és ha jön a téli köhögéses időszak, akkor ez nagyon hasznos, ez egy kanálnyi kis kanállal bevenni ebből, és akkor nem kell a patikába, és ez nem feldolgozott, nincs benne semmi olyan dolog, hanem magunk készítette. Én nem tudom, nekem mindig, lehet, hogy ez csak az én mentális ráhangolódásom az, hogy nekem mindig hatékonyabb az, amit én készítek, mint amit boltban megveszek esetleg drága pénzért, tehát ezt érdemes megfigyelni és megbecsülni, ezt a kis vadontermű növényt, hogy legyen tére egy-egy ilyen dolog, és hát ha akkor gyorsabban kikászálódunk a köhögéses megfázásból. Mert most például ezen a télen nem volt nekem ilyen, mondjuk orvosnál se voltam vele, de nagyon sokáig elhúzódott a köhögéses időszakom, és ezt lehet, hogy megelőzhető lett volna, ha van otthon egy, és akkor mindjárt elkezdem az elején. Hát most majd a télen kipróbálom, mert most már lelkileg is rákészültem, megvannak a helyek, hogy hol van a kertbe, és akkor be tudom majd gyűjteni, ahogy virágzik.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodza szörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Szent Teréz és Szénai Szent Katalin hogyan tanít bennünket imádkozni? Erről dr. Versagi Beáta Mária nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja beszél. A felvételt 2024. november 25-e és 27-e között az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon Esztergomban készítettük. Tartsanak velünk!
Hát egy ilyen 5-600 évet, meg egy közel 800 évet ugrunk hátra az időben. És arra szeretnék vállalkozni most, hogy veletek együtt egy kicsit átgondoljuk, hogy ennek a két mesternőnek Isten tapasztalatát. Tehát nem is annyira tanítását, hanem tapasztalatát. Tehát arról a tapasztalatról írnak, beszélnek, amit ők megéltek. És amit még szeretnék ajánlani és kérni, hogy nem tudom, kinek milyen a vizuális fantáziája, ezt mennyire ismeritek magatokat így vizuális fantázia kapcsán, de hogy akinek egy kicsi van, az próbáljon egy-két festményt maga elé idézni most. Akinek nagyon be tud indulni a vizuális fantáziája, az majd ahogy haladunk, az nyugodtan engedje meg magának, hogy képekkel gondolkozzék. Jó? Tehát, hogy nem annyira fogalmak, definícióknak a világába fogunk megérkezni a mesternőkkel, ezekkel a nőkkel, hanem a képeknek a világába. De azt is mondhatom, hogy egy ilyen múzeumi, lelki múzeumi vagy kiállítás terébe érkezzünk meg, és hagyjuk, hogy hasonl ránk a kép. Mindenkire rá van bízva, hogy bekapcsolja magában ezt a képi világot, és engedje, hogy az a kép, amit ők leírnak számunkra az imádságról, az Isten kapcsolatról, az benne elkezdjék dolgozni. Szénai Szent Katalin mutatom be röviden először. 1347-ben született, 1380-ban hal meg, 33 évesen. Hát szoktuk mondani, hogy milyen nehéz időket élünk. Hát ő egy olyan időszakban élt az 1300-as években, ahol egész Európában pestis járvány van, ami azt jelenti, hogy egy harmada a populációnak meghal. Ő maga is ápol betegeket, és az ő városában és Szénában is a pestis tombol. Olyan időszakban él, amikor miközben ő az egész életét ugye az egyházért ajánlja föl, és hazahozza Avignonból a pápát, most csak így villanásokat mondok a történetből, tehát nem a teljességet, akkor halála előtt pár évvel megtörténik a nyugati egyházszakadás, ami 40 évig tart. Tehát hazahoz, most képzeljük el valakit, aki olyan erős asszony, vagy nő, vagy szerzetes, vagy imádságos, hogy képes hazahozni Avignonból a pápát. Azért ez nem semmi. És úgy hal meg, hogy amiért az életét adta, annak úgy tűnik, hogy szerte fosztott minden. Tehát utána még 37 év, amire utána az egyház újra képes összeállni, egyben lenni. Biztos a mi korunk is nehéz, de azért azt gondolom, hogy az se volt sokkal könnyebb, amikor ő élt. Sem az egyház szempontjából, sem a társadalmi helyzet szempontjából. Avilai Teréz, hát egy kicsit jobb korban élt, abban a tekintetben, hogy legalább felfedezték Amerikát, és azért ez egy nagy dolog volt ott az ibériai félszigeten, ugye Spanyolországban, Katalin olasz, a Teréz spanyol, hogy az ő családtagja is mennek Amerika felfedezésére, nagyon lelkes, hogy milyen nagy dolgok történnek, egészen addig, amíg aztán hazérnek misszionáriusok, ferences atyák, és beszámolnak arról, hogy azért ennyire nem dicsőséges ez az amerikai misszió, mert hogy nem csak misszióval, hanem bizony visszaélések az indiánokkal, ami végtelenül megrendíti. És hát ugye ott van, akkor már az egyház közösségének a törése, szakadása, protestantizmus nem ugyanazt jelenti, mint ma az ökumenikus párbeszéd abban az időben. Tehát egy olyan egyházi világban él ő is, és olyan társadalomban, ami nagyon sok ellentmondással bír. Hát ők lesznek most a mi vezetőink, akikkel megnézzük, hogy ők hogyan élték meg az Isten kapcsolatukat, az imádságot. Azt hallani fogjátok, hogy az imádságról, mint folyamatosan, mint Isten kapcsolatról lesz szó, ami azt is jelenti, hogy nem tudjuk szétválasztani. Tehát egyszerűen nem lehet szétválasztani az életet és az imádságot, az imaidőt, az egyéb életünktől. Persze olyan formán szét lehet választani, hogy valamikor dedikálunk időt arra, hogy éppen most imádkozzunk. De igazából az Istennel egyesült élet, az Istenre hangolt élet, mai nap folyamán elhangzott többször, hogy Isten akaratának a keresése. Tehát, hogy az Istenre hangolt élet és az ima élet az egytőről fakad. Nem tud másképp megtörténni. És éppen ezért én úgy fogalmaznék, ahogy ővelük ismerkedtem, és velük gondolkoztam, ez nem most kezdődött ez az ismerkedés, hanem mondjuk 30 évvel ezelőtt kávé. Nálunk a közösségben a Kármelita iskolának egy nagy hagyománya van, és abból merítünk, úgyhogy én kb. Így 20 évesen megkaptam a belső várkastélyt, hogy akkor ez itt a lelki élet útja, és akkor azon szocializálódtam. Na, tehát, hogy ahogy ismerkedtem velük, és hogy újra és újra merítek belőlük, tehát inkább mondanám azt, hogy az imádság, az imádságos élet, az Istennel való kapcsolat, az emberi létezésnek egy minőségét tudja kimunkálni bennünk. Tehát az emberi létezés egy minőségéről szól. Sokkal inkább, mint bármi tevékenység. Ugye ezt is többször hallottuk, hogy nem az, hogy nem módszerekről van szó, hanem sokféle lehetőségünk van Istenhez kapcsolódni, de amikor hozzá kapcsolódunk, akkor egyszerűen a saját létezésünknek egy más szintjét, egy más minőségét is fel tudjuk fedezni. Katalinnak és Teréz számára az identitás magja, az önazonosság, a viszonyítási pont nem más, mint maga az Isten. Az identitás, az viszonyítási pont. Ő, aki teremtő, a létezésbe hívta a mindenséget, Jézus embersége és istensége által emberi testben összekapcsolja az isteni és az emberi dimenziókat, és szabaddá teszi. Az Isten és ember közti világot szabaddá teszi az átjárhatóságra. Szabaddá teszi az akadályoktól. Azt is mondhatnánk, hogy megtisztítja maga Isten ennek a két világnak az átjárhatóságát, az útját. Az isteni és az emberi természete által Jézus maga tisztítja, maga szabadítja fel ezeket az utakat. A Szentlélek által pedig elevenné, élettel telévé formálja az embert. Hogyan kezdődik mindez a mesternők szerint? Úgy fogom őket hívni, hogy mesternő. Szerintük minden az önismerettel kezdődik. Katalin arról beszél, hogy a lélek az önismeret cellájában tartózkodik, és itt ismerheti fel azt, úgy is mondhatnánk, hogy van még több, mint ennek a világnak a felfedezése, ismerete, és aki törekszik erre a helyes, becsületes életvitelre, és aki mer újra meg újra az önismeret cellájába visszavonulni, vagy azt is mondhatnám, hogy életvitelszerűen tartózkodik az önismeret cellájában, de nem hagyja el ezt a teret, ezt a lélektani teret, az megtapasztalhatja azt a vágyat, hogy tovább lépjen. Vagy azt is mondhatnám, hogy nem elégíti ki az önmagával való találkozás. Teréz lelkünknek ugye a belső várkastélyáról beszél. Ugye most már volt egy önismeret cella, nem tudom ki, hogy képzelte el az önismeret celláját képileg, hogyha még sehogy, akkor most képzelje el. De most átmegyünk a belső várkastélyba. Itt beszél az önismeret fontosságáról. Azt mondja, hogy lelkünk egyetlen gyémántból, vagy egy igen tiszta kristályból készült várkastélyhoz hasonlít. A lelkünk egy várkastélyhoz hasonlít. Érdemes elmenni majd az internetre, és megnézni az avilai várat, azt a képet, mert látszik, hogy nem véletlenül jutott eszébe a várkastély hasonlat. És azt mondja, hogy ahhoz, hogy felfedezzük ennek a gyémántból készült kincsnek a nagyságát, be kell lépni önmagunkba. És az első szoba Teréznél, ez az önismeretnek a szobája, oda vezet az út. Terész beszél arról, hogy vannak olyanok, akiket itt teljesen lefoglal a hétköznapoknak az ügyes-bajos dolga, mindig ebben sürögnek, forognak, és igazából néha-néha mégiscsak megtörténik az velük, hogy felteszik a kérdést, hogy álljon meg önet, ki is vagyok én? Ki vagyok én? Mi a lényege az én életemnek? És ezen a ponton akár azt is felteszik, hogy és Isten, van Isten, nincs Isten, ki az Isten, mit kezdjek vele? Ezek a kérdések, már csak ezek a kérdések, hogy ez elhangzik, hogy ki vagyok én, és ki lehet az Isten, azok megengedik, hogy belépjünk ebbe a belső világba, ebbe a belső várkastélyba. Ugyanakkor az is megesik, hogy az embereknek egy jó részével, hogy úgy gondolják, hogy ezeket a kérdéseket csak krízisben tesszük fel, tehát hogy nem életvitelszerűen vagyunk az önismeret szobájában, hát a gyengeségben ezt feltesszük, de aztán jól összeszedjük magunkat, és újra visszavesszük az irányítást minden dolog felett, az életünk felett és egyebek, és akkor ugye minden rendben van. Aztán, hogyha megint gyengék leszünk, akkor majd megint előfordulhat velünk, hogy ezt feltesszük. Tehát Teréz azért azt mondja, hogy az, hogy időnként tegyük fel ezeket a kérdéseket, az nem segít abban, hogy aztán újra tovább lépdeljünk a belső várkastélynak a világába, amiről azt tudjuk, azt mondja számunkra, hogy kastély közepén ott van Isten, ott lakik Isten. Tehát ahhoz, hogy a szobában tovább haladjunk, ahhoz nem csak így beugrunk, meg kiugrunk, meg beugrunk, meg kiugrunk, hanem el kell tudni, úgymond viselni azt is, hogy tartózkodjunk ebben a cellában, ahogy meg Katalin mondja. Az önismeret az egyik pillére Katalin és Teréz gondolkodásában, abban, hogy elinduljunk az Isten kapcsolatnak az útján. Ez jelenti nyilván a saját értékeink, gyengeségeink ismeretét, jelenti azt, hogy hogyan viszonyulunk bizonyos helyzetekhez, mi az, ami lelkesít, mi az, ami elkeserít, szomorít, mitől félek. Tehát sok mindent jelent ez az önismeret. Ugyanakkor az önismeret önmagunk megismerésének csak az egyik pillére. Nagyon fontos ahhoz, tehát, hogy önmagunkhoz közel maradjunk, ez nagyon fontos, hogy hát azt is mondhatnánk, hogy ne szálljunk el. Ezt így ismerjük, ne szálljunk el. Teréz így fogalmaz, ne törekedjünk arra, hogy kikerüljük az önismeret lakását, és elrepüljünk magasabb dimenziókba. Mert mindig az önismeret lesz az az biztos út, amin haladhatunk, ami talaj a lábunk alatt. Mindig önmagunk helyes ismeretének az útja marad ez a biztos út. Az önismeret, ahogy mondtam, két pillérből áll a mesternők szerint. Az egyik pontosan ez, amiről eddig beszéltem, hogy ismerjük önmagunkat, és legalábbis tegyük fel ezeket a kérdéseket időről időre. Akármilyen magas szinten vagyunk a lelki életbe, vagy itt beszéljük az egyházi szolgálatba, tegyük fel ezeket a kérdéseket, hogy ki vagyok én? Hogy ki az, aki igazán szabaddá tud tenni? Ki nagy lelkűvé tud tenni? Miként vigasztalódom meg? Honnan jövök és merre tartok? Ki gyakorol rám hatást, vonzást? Mi az, ami engem taszít? Tehát ezeket érdemes időről időre feltenni. De nem elég ennyit tennünk. Mert a másik pillér nem más, mint Istennek a megismerése. Isten ismeretében, vagy megismerésében azt gondolom, hogy nagyon jó, mint egy mindenfajta ismerkedésben, hogy az illető barátaival jóba vagyunk. Tehát megkérdezzük, hogy szimpatikus ez a valaki, hogy mit tudhatok róla. És Isten barátai, az biztos, hogy a szentek Isten barátai, tehát érdemes őket is kérdezni, hogy ti milyennek ismertétek meg. Én így ismerem, úgy ismerem, vagy elveszítettem a fonalat, de ti hogy ismertétek meg őt? És nyilván Isten megismerésében nagyon fontos, amit hallottunk Lectio Divina, Szentírás olvasás kapcsán, hogy olvasni azt a levelet, amit Isten írt nekünk. Újra meg újra olvasni azt a levet, és engedni, hogy hason. És aztán lehet, hogy eljön az a pont, amikor beleállhatunk az Istennel való beszélgetésbe. Abba a beszélgetésbe, ahol inkább őt hallgatjuk, akár az ige által, akár a lelkünk mélyén, akár az életünknek a tükrében, hát inkább őt hallgatjuk, mint hozzábeszélünk. Tehát elérkezhet az a pont, ahol odafordulhatunk és megszólíthatjuk őt. És ugye azt tudjuk, hogy ezen a ponton hát szabad lényként vagy válaszol, vagy nem abban a pillanatban. De hogy az utunkon egy kiemelt pillanat, amikor odafordulhatunk és megszólíthatjuk úgy, mint élő Istent. Tehát az önismeret és Isten megismerésének az útja, úgy is mondhatnánk, mint egy ilyen sínpár, mint a vonatnak a sínpárja, hogy ezek így együtt haladnak abban, hogy egyre inkább megismerjük Istent, és önmagunká váljunk. Legjobb önmagunká váljunk. Vagy azt is mondhatnám, hogy kivontakozzon az életünk távlatai. Tehát nem csak a képességeink, intellektuális vagy pszichológiai képességeink, az életünknek az a távlata, aminek nincsen vége. És ez a távlat, ez a nagyszerűség, ez ezen a sínpáron tud bennünket vezetni, az önismeret és az Isten megismerésének az útján. És ez egy olyan sínpár, ami valószínűleg az életünk utolsó pillanatáig, és lehet, hogy még utána is, azt nem tudom, ott még nem jártam, de hogy addig hadokló mellett már voltam, és ezért merem mondani, hogy az utolsó pillanatig egész biztos, de talán még utána is vezet bennünket egy hosszú és örökké való kivontakozás útján. De azt is jelenti ez, hogy Isten tapasztalható. Tehát a második pont, hogy a két szentünk, akikről majd konkrétan is természetesen lesz szó, tapasztalható. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan tapasztalható, de az egészen biztos, majd meglátjuk, hogy ők hogy tapasztalták, hogy Isten kommunikál. Ugye kommunikál a teremtés által, kommunikál az egész szentírási történetek által, valósan adja magát, és hogy ez a kommunikáció, ez az önközlés, ez folyamatosan tart. Tart most, tart a mi életünkben, és hogy nélkülözhetetlen az, hogy mi vágyakozzunk is arra, hogy megmutassa magát bennünk. Megmutassa magát, és feltárja magát Isten bennünk. Jobb könyvében olvassuk, ugye a Jobbról tudjuk, hogy igaz ember, mindent úgy csinált, és úgy élte meg a szenvedést, ahogy azt úgy illik. És az egész szenvedés történetének a végén mondja azt, hogy eddig szóbeszédből hallottam felőled, most saját szememmel látlak. Tehát ez az út, amiben újra meg újra, főleg nekünk egyháziaknak, azt gondolom, érdemes felszítani magunkban a vágyat, hogy Uram, hogy mutatod magad meg, hogyan kommunikálsz. Teréz, amikor a lakásokról beszél, akkor a belső várkastélyban, akkor azt mondja, hogy egyesek fent vannak, mások lent, vagy oldalt, és a legfőbb lakás, ahol a legbizalmasabb beszélgetések történnek, Isten és a lélek között, ez helyezkedik el középen. Önmagunk és Isten megismerése, Isten tapasztalása Teréznél és Katalinnál egy lépéssel kezdődik. Egy lépéssel kezdődik. És most azt szeretném kérni, hogy egyikőjük lépése az az, hogy Terézi, hogy belép a lelkének a várkastélyába. Elindul befelé. Katalin lépése pedig, hogy kilép. Úgyhogy próbáltok átgondolni, hogy nektek merre indul a lépés. Most egyelőre csak ez a be vagy ki irányban. Tehát mi az, amikor így Isten most itt van és szólít bennünket, befelé hív, kifelé hív.
Kedves hallgatóink, dr. Versegi Beáta nővért, a Nyolc Boldogság közösség tagját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.